milyen a kamasz? Meggondolatlan, szemtelen, túl őszinte? Vagy visszahúzódó, önbizalomhiányos és lusta? Ahány család, annyi válasz. Nem csoda, hogy a serdülőkorral kapcsolatban ennyi bizonytalanság van bennünk. Elstipkovics Erika, remek könyveiről is ismert szakpszichológus, pszichoterapeuta, Szeretetre éhezve 11 tévhit kamaszokról, nem csak szülőknek című könyve nagy segítségünkre lehet, viszont tagadhatatlanul érzékenyen érinti az olvasót, hiszen a könyvből elég hamar kiderül, az, ahogyan reagálunk a kamasz viselkedésére, a legtöbbet rólunk árul el. Ezért vallottam be én is Erikának, hogy eléggé nehéz ez a szembenézés, amire a könyve késztet minket.
Nehéz. Én mikor írtam a könyvet, akkor gondolkodtam sokat azon, hogy most társadalmi oldalról közelítsem meg a kamaszkort, vagy pedig a család oldaláról. És akkor úgy döntöttem, hogy a család oldaláról, mégpedig azért, mert hogy a társadalmi tényezőkkel, hogy hogyan teszi tönkre a média, a fogyasztói társadalom a kamaszokat, meg egyáltalán a kamaszkort, meg a szülők életét a kamasz gyerekükkel, hiszen minden könyv így jelenik meg, hogy segítség, serdülök, tehát eleve pánik van már kiskortól kezdve, hogy mi lesz, ha a gyerek kamasz lesz. Holott, ha tényleg van egy jó kapcsolódásunk a gyerekünkkel, azért az nyilván nem olyan zökkenőmentes, mint a kisebb korszakok, de azért nem egy kibírhatatlan korszak, mert hogy nagyon sokat tanulhatunk a kamaszoktól. És azért választottam ezt, hogy nézzük meg a saját szemszögünkből, mert ez az, amin tudunk változtatni. Tehát a társadalmi tényezőkre nem tudunk hatással lenni, de a saját családi életünkre, a saját szülői önismeretünkre tudunk hatással lenni, és ezzel tudunk a legtöbbet segíteni a gyerekünknek. Adunk neki olyan mintákat, meg hogy tényleg magunkon is elgondolkodunk, és azért is adtam azt a címet, hogy Szeretetre éhezve, és az előszóba leírtam, hogy én azt gondolom, hogy a kamasz gyerek is szeretetre éhezik, meg a szülő is szeretetre éhezik, mert már nincs az a bujós, anyát, apát idealizáló kis cukorfalat gyerekünk, hanem egy kritikus, erős érzelmi intenzitással rendelkező, kreatívan mindent észrevevő, újdonságkereső fiú és lány, és hogy ezt nehezen viseljük, és hogy pont a kritikusságuk az is benne van a kamaszoknak, hogy rámutatnak a családi deficitekre is. És hogy például mondjuk egy dükkezelésébe mind a kettőnknek, tehát van egy mondjuk konfliktus szülő meg gyerek között, és az erős indulattal végződik, dükkitörésekkel, akár mindkét részről, akkor én ezt a könyvbe is írtam, hogy mindkét félnek el kell azon gondolkodni. Tehát a kamaszokat is ösztönözni kell, hogy ők is gondolkodjanak el azon, hogy mitől vagyok ennyire dühös most ebbe a helyzetbe. Vagy mit tett a másik ellenem, hogy ennyire indokolná a dühemet. Vagy ismerem-e a másik indítékait, mert ugye ez az empátia, hogy tudom azt, hogy most mit érezhet a másik, meg mi motiválja őt, hogy valóban úgy van-e az a dolog, ahogy én gondolom. Vagy esetleg nem jól látom a helyzetet, vagy félreértettem valamit, vagy nem várok-e túl sokat a másikkal szemben egy adott helyzetben. És én azt gondolom, hogy erre a kamaszokat is tanítanunk kellene, hogy ők is tegyék föl ezt a kérdést, meg mi szülők magunknak is.
Hogyan érem én tetten, hogy ahogyan én reagálok, az lehet, hogy valami saját kamaszkoromban megélt helyzetből fakad.
Úgy érem tetten, hogy egy kicsit lehülök, tehát mondjuk bevágta az ajtót, összeüvöltöztünk, mit tudom én, bármin, hogy most megveheti-e a, nem tudom én, 22. csizmát, teljesen mindegy, hogy mi. Hogy akkor elgondolkodom, hogy most ebben az egészben mi zavar engem annyira. Most az zavar, hogy tényleg nem értek egyet azzal, hogy most megkapja a 22. csizmát. Akkor meg egyszerűen mondjak nemet, és kész. Mert azért nem biztos, hogy ezeken vitatkozni kell egy családba, hanem azt mondom, hogy ezt nem tudjuk megvenni, és ezt nem is akarjuk megvenni, és akkor kész, vége van, pont. De hogy ha bennem is ilyen nagyon erős indulatok dúlnak, pont ott lehet tetten érni. Tehát én nem tudom higgadtan, felnőtt felelősséggel kezelni az egész helyzetet, akkor ez azt jelenti, hogy bennem is valami bemozgott. Hogy egy csizmám se lehetett, nem hogy 22, vagy az én anyukám se az akkori körülmények köz képes nem tudott nemet mondani, én ugyanúgy nem tudok nemet mondani, és ha elkezdek gondolkodni, hogy tényleg nem tudok, és a főnökömnek sem, meg semmi, mert mindig jó lány akarok maradni. De hogy a kettőt nem lehet egyszerre, tehát vagy nemet mondok, vagy jó lány maradok. És hogy én mennyire tudom ezt elviselni, hogy tudok a gyerekemnek nemet mondani. Mitől félek, hogyha én nemet mondok neki, akkor mi lesz? Félek-e attól, hogy nem fog szeretni? És akkor hogy vagyok én a szeretettel, meg a szerethetőséggel? Tehát ha így egy picit megyünk, és én kérdéseket is raktam bele a könyvbe, hogy például indulatteli helyzetekben miken kellene elgondolkodni. Vagy hogy nem várok-e túl sokat attól a gyerekemtől, akinek mondjuk mindent megvettem, mióta él, na, hogy most is akarja a 22. csizmát. Hát még mindig mindent megkapott. Akkor most miért a gyerekre haragszom? Ő csak úgy viselkedik, ahogyan szocializáltuk. És nem arról szól, hogy nem értek vele egyet, hanem most én arról beszélek, hogyha én is, és a könyvbe is a példák mindazok, hogy az erősebb indulatok indulnak meg bennem, mint ahogy a helyzet megkívánná. Hát azért azt tudjuk, hogy nagyon sokszor ebbe a szülő-kamasz konfliktusba mi szülők is majdnem ugyanúgy viselkedünk, mint a kamaszok. Tehát, hogy ugyanúgy visszakiabálunk, ugyanúgy felcsattanunk, ugyanúgy ingerült hangon szólunk, és akkor haragszunk a gyerekre, hogy mert ez megvan hülyű, ez olyan ingerült, és jó fő húzott, mondja nekem szülő, hogy jó fő húzott engem is. És akkor tudjuk azt, hogy mikor kapom föl én is a vizet, az az én felelősségem. És ami a legfontosabb, hogy nem csak a saját érzéseinket értsük, az egy alap, hanem hogy értsük a kamasz érzéseit. Tehát, hogy ne a viselkedésre reagáljunk, mert hogy tudjuk, és azért is írtam le a könyvbe az agyi változásokat, és nem ilyen egyszerű a dolog, hogy ja, mert a hormonok, és akkor mindenki tombolnak a hormonok, de hogy a hormonok tombol, hanem olyan agyi strukturális változások vannak, meg működésbeli változás, amit ha nem küzd meg a kamasz, akkor nem tud egészséges felnőtt létet produkálni. És nekem szülőként mindig erre kell gondolnom, hogy ettől válik ő egészségesebb. De mindig mögötte kell állnom, és az érzéseire kell figyelni. Tehát nem arra, hogy szégyed magad, bevágtad az ajtót, ezt az én házamban nem, hanem hogy mit érzel, mitől lettél ilyen dühös. És ezzel nevelem a gyerekemet is, hogyha ezen tud gondolkodni, mert akkor nem lesz kiszolgáltató a társadalomnak, hogyha a munkahelyén vagy bárhol, hogyha egy helyzetbe ő az indokoltnál idegesebb lett, akkor mi bántja belül?
Kiderül a könyvedből, hogy akár hipnózisban, akár más módszere beszélgetés során nyilvánvalóvá válik, hogy a kamasz azért viselkedik úgy, ahogy, mert hogy tulajdonképpen a szüleinek a konfliktusait viseli, vagy az adott élethelyzetét. A másik pedig, ami nekem nagyon izgalmas volt, az a fejezet, ami a családi legendákról szól, arról, hogy a kamasznak fontos elhelyeznie magát a generációk között is, tehát hogy ismernie kell ezeket a történeteket, és sok esetben erre nem jut ma már idő.
A transzgenerációs hatások egyre jobban bizonyítottak, hogy vannak. Erről már előzőleg a nagyszülős könyvemben is, ami tulajdonképpen nem a nagyszülőkről szól, hanem a generációk közötti konfliktusokról. Írtam részletesen, hogy ma már aztán az epigenetika is tudományosan bizonyítja, tehát már nem csak azok a tapasztalati kutatások, mint mondjuk, amiket csináltak auschwitzi túlélőkkel, hanem most már genetikailag is lehet látni, hogy az előző generációk traumái hogyan öröklődnek át. Tehát két dolog miatt tartom fontosnak a generációkról a tudását a kamasznak. Az egyik, hogy a kamaszkor az ugye szoktuk mondani, hogy második születés is, tehát hogy a személyiség kialakulásának egy nagyon jelentős része, mert hogy itt teszi föl a kamasz igazán azokat a kérdéseket, hogy ki vagyok én. Tehát, hogy az identitás keresésnek, azaz a ki vagyok én keresésének egy nagyon fontos időszaka. Na most a ki vagyok énbe nagyon-nagyon benne van a család történet. Tehát az anyám meg az apám fölmenői nagyon is meghatározzák a sorsomat. És a pozitívumok, azok nagyon tudják erősíteni az önbizalmat. Tehát, hogy a mi családunkban kik mit vittek véghez, miért küzdöttek, mit éltek túl, mihez voltak megküzdési potenciáljaik, meg hogy milyen értékeket képvisel a mi családunk, ez nagyon sokat tud segíteni a bizonytalan kamaszok identitás keresésébe. De emellett, meg a másik, ami miatt nagyon fontos tudni, hogy a traumákat is fontos, mert hogy vannak olyan mintázatok, amik több generáción keresztül öröklődnek. és a sorsok is. A trauma átadás létezik genetikailag is, meg létezik ez, amit mondta a legendákba, meg az elszólásokba, meg a titkokba, ugye a titkokról is írtam, hogy az is milyen mély, tehát amikor a kamasz hallja, hogy a szülők valamiről beszélnek, és akkor egyszer csak, mikor ő belép, akkor elhallgatnak, vagy kínos csönd lesz, amikor a nagypapa megszólal. És egy kamasz ennek részese, de kisgyerekkorától kezdve részese, csak kamaszkorban ezek beerősödnek. És nagyon sok ilyen traumát viszünk magunkkal, úgy, hogy nem is értjük, és hogy nagyon sok olyan esettel találkoztam én is, és igyekeztem a könyvbe is ezt bemutatni, amikor se az gyerek élettörténete, mert ugye a kamaszkornak a kimenetele, azt tudjuk, hogy három dologtól függ, ugye az addigi fejlődésétől, tehát hogy az egyes életkorokban megkapta-e azt, ami az életkorának megfelelően kell, erről is írtam a könyvbe, hogy mi kell. Aztán függ a családtól, hogy most a család hogyan segíti az ő fejlődését, és hogyan áll azokhoz a természetes dolgokhoz, amit el kellene fogadni és segíteni kellene a kiteljesedését. A harmadik meg a kortársaktól. Tehát, hogy milyen kortárs csoportokba kerül be a kamasz. És ehhez járul még a transzgenerációs hatások. És mikor nem látszik ebből a háromból, tehát a kortársak is megfelelőek, az addigi fejlődés is jó, a család hozzáállása is jó, és mégis mondjuk súlyosan anorexiás mondjuk egy gyerek, mindezek ellenére, hogy ezek jók, akkor nagyon sokszor bizonyíthatóan valami transzgenerációs, tehát hogy sokszor kiderül, hogy a nagyszülők vagy a dédszülők Auschwitzba éheztek, és meg is haltak az éhezésük következtében, meg az egyéb kegyetlenkedések következtében, és ez szinte hihetetlen. Azért mondom, az epigenetikai kutatások egyre inkább ezeket bizonyítják. Vagy nagyon sokszor hozzuk ugye a Szeretettel sebezve című könyvem, az ugye a szülőtípusokról szól. Itt is írtam, hogy a szülőtípusok hogyan hatnak a kamaszkori konfliktusokra, hogy például mondjuk egy szülőtípus is, hogy mondjuk egy narcisztikus apának a lánya mondjuk az jó alárendelődő lesz, és ő, mivel ilyen nagyon alárendelődő, így barátszülővé válik, és megenged mindent a gyerekének, és mivel a gyerekének megenged mindent, ezért a gyerekébe kialakul egy ilyen grandiózus, mindennek én vagyok a közepe életérzés, és ugyanolyan narcisztikus lesz, mint a nagypapa, akinek a gyereke nem az volt. Tehát, hogy így is mennek tovább a családi mintázatok.
Sztereotípiákkal szembesíted az embert, hogy benne van a fejünkben, igen, ez rájuk jellemző. Néhányat kiemelnél, amivel te nap mint nap találkozol, ami a leggyakoribb?
Azért soroltam 11-et, mert ugye mindegyiket fontosnak tartom, de azért most megpróbálok kiemelni. Az egyik az, hogy ugye régen azt gondoltuk, hogy a gyerekeknek az agyi fejlődése az mondjuk iskoláskorra befejeződik. Ma ugye az MR vizsgálatokból tudjuk azt, hogy ez nagyon nem. Tehát, hogy egy sor dolgot természetesnek kellene tekintenünk, amivel kapcsolatban türelmetlenek vagyunk, mondjuk akár szülőként, akár pedagógusként. Ilyen például az, hogy a kamaszoknak az úgynevezett prefrontális kér gyengébb aktivitást mutat, mint a felnőtteké. Ez ugye azt jelenti, hogy gyengébb a tervező-szervező tevékenység, hiányosabb az impulzusok kontrollja, tehát hogy az indulatait nehezebben kontrollálja, és hogy a cselekvéseinek az eredményét nem látja előre, illetve nem látja a következményeket, nem tudja jól mérlegelni a következményeket. Szülőként pont az a feladat, hogy ezt el tudjuk fogadni, de segítsük a gyerekünket abba, hogy mondjuk mi legyünk a pótprefrontális kérge, azaz mi mondjuk meg, hogy mit lehet és mit nem. És azért is baj, hogy ilyen barátszülői kapcsolatok vannak, mert hogy nehezen vállalja be ma egy csomó szülő azt, hogy ő legyen a kamasznak a pótprefrontális kérge. Azaz vagy mindent megenged neki, vagy pedig szidja bizonyos cselekedeteiért, aminek ő nem látta a következményét. Például mondjuk egy kamasz gyerek elviszi az apja autóját jogosítvány nélkül, és az egy jó buli, hogy a haverokkal mondjuk kocsikázik, akkor nem az a jó megoldás, hogy ezt nálunk nem, és ez tilos. az se jó megoldás, hogy jókat nevetek rajta, hogy hú, milyen vagány a gyerek, mert gyakorlatilag ma ez is divat. Az sem jó megoldás, hogy úgy csinálunk, mintha mi se történt volna, meg az se jó megoldás, hogy szídjuk, és messze menő következtetéseket vonunk le, hogy ő már milyen elvetemült ember, hanem az igazán, hogyha ezeknek a következményeire fölhívjuk a kamasz figyelmét, vagy legalábbis erről beszélgetünk, és leginkább, amiről beszélgetni kellene, azok a mélyebb érzések. Hogy milyen érzések vezetik őt ahhoz, hogy a haverok között így kapjon elismerést, mert hogy azt is tudjuk, hogy a kamaszoknak nagyon fontos az, hogy a saját kortársai mit gondolnak és mit mondanak róla, de hogy miért van erre szüksége, meg milyen értékrend van abban a közösségben, és a többi. Tehát, hogy egy mélyebb érzelmi beszélgetést, amiben megjelenik az is, hogy nekem, mint szülőnek ezzel kapcsolatban milyen érzéseim vannak.
Kérdés, hogy hajlandó-e szóba állni velünk?
A másik, ez is egy tévhit, hogy a kamasz nem akar beszélgetni. Én ugye vezetem a Személyiségfejlesztő Akadémiát, és ott a hallgatók szakmai gyakorlaton középiskolákban vannak, és érzelmi intelligencia fejlesztő foglalkozásokat tartanak. És nagyon mélyen megnyílnak a kamaszok, és azt tapasztaljuk, hogy hatalmas igényük van a beszélgetésre. Csak nem az a beszélgetés, hogy én leosztom a gyerekemet. Tehát ezelől menekül, és ezért is tévhit, hogy a kamaszok nem akarnak beszélni. Akarnak beszélni, csak nem arról, amiről a szülő akar. És nem akkor, amikor a szülő akar. A másik, ami fontos, hogy ugye ezt is sok szülő megéli, hogy a kamasz az mondjuk este 11-kor akar beszélgetni, mikor már a szülő hótfáradt és legszívesebben bedülne az ágyba. Akkor kell velük beszélgetni, amikor ők akarnak, amikor ők nyitottak rá. És hogy lehet, hogy az este 11-kor van, de nyilván a kamasznak is már késleltetés képessége megvan, tehát ha én mondjuk valamivel nagyon el vagyok foglalva, akkor mondhatom neki azt, hogy kicsim egy negyed órát várj, ezt befejezem, és akkor negyed óra múlva beszélünk. És a harmadik nagyon fontos, hogy akkor tényleg ráfigyeljek. Attól hamar ideges lesz, hogyha azt érzi, hogy a szülő nem figyel rá. Tehát, hogy úgy beszélget vele, hogy közben fölveszi a telefonját, közben SMS-t ír, vagy Facebook üzenetet, vagy láthatóan unja azt, amiről a kamasz mondjuk beszél, így nem is fog beszélni. Leírtam én a kommunikációs gátakat is, így neveztem. Tehát, hogy a prédikáció, a kioktatás, a bagatelizálás, hogy ó, majd ez elmúlik, főleg szerelmi bánatnál, vagy egy csalódásnál. Tehát, hogy ezek mind-mind megakasztják a kommunikációt, és ezek is nehezítik, hogy a kamasszal lehessen beszélgetni.
Ami nagyon fontos, és a kamaszkornak egy ilyen tipikus jele, ez a hangulatingadozás, és ugye van egy ilyen a tizedik tévhit éppen, hogy minden serdülőkori hangulatingadozás természetes.
Nem a hullámzás jellemző normálisan a kamaszokra, hanem az érzelmek intenzitása. Tehát, hogy az érzelmek sokkal erősebbek. Erősebb a szomorúság is, tehát apró dolgon csalódni tud, és mély szomorúságba tud lendülni, de pillanatok alatt dühös is tud lenni. De ugye azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogy mindig arra gondoljanak, mikor mondjuk a kamasz bevágja az ajtót, és nagyon dühös és indulatos, hogy örüljünk, hogy vannak érzései. Mert a legfőbb patológia az, amikor egy kamasznak nincsenek érzései, hanem fád arccal ül tragikus eseményeket végig, vagy érzéketlenül fotózza az osztálytársait, miközben egymást rugdossák. Tehát amikor ilyen indulatos, én azt is írtam a könyvbe, mert én erről meg vagyok győződve, hogy az erős érzelmi intenzitás az az életöröm megélésének királyi útja. És ez ugye azt jelenti, hogy ha a negatív érzéseit meg tudja mélyen élni, akkor a pozitívakat is. Meg hogy a szülő maga is megéli a saját érzéseit, és ezt megosztja a gyerekkel. Tudnék, ettől vagyunk hitelesek a gyerekeink számára. Hogy nekünk is vannak érzelmeink, és igenis van, amikor dühösek vagyunk egymásra, de azt tudjuk rendezni. Tehát, hogy a konfliktus megoldási módot tanítjuk a gyerekeinknek. És hogy inkább ezekre a vészjelekre, hogy mondjuk egy kamasz nem a kortársaival alakít ki kapcsolatot, hanem a nála sokkal fiatalabbakkal, vagy a sokkal idősebbekkel. Ugye ez azt jelenti, hogy csak azokkal érzi magát biztonságba, tehát a bizalma az nincs meg a vele egykorúakba, és ennek örülni szoktak a szülők. Egyébként, hogy milyen jó, hogy mondjuk a
érettebb a koránál.
16 éves, így van, a 16 éves csak felnőttekkel barátkozik, vagy a 16 éves csak 8 évesekkel barátkozik. És ez nem azt jelenti, hogy érettebb a koránál, hanem pont azt jelenti, hogy nem tud megküzdeni a saját korosztályával, és nem tudja azokat a feladatokat meghaladni, ami mondjuk a kamaszkornak fő feladatai. Vagy túlzottan ragaszkodik bizonyos rutinokhoz, és nem törekszik abszolút az önállósodásra, és túlkötődik a szülőkhöz. A kamaszkor arról is szól, hogy kipróbálom a felnőtt viselkedés mintákat, és ugye ettől vannak túlkapások is, mert hát amíg próbálom, addig még az azt jelenti, hogy nem megy azért jól. És nyilván ezek járnak kudarccal, jár frusztrációval, a frusztráció meg tudjuk, hogy mindig agresszióval jár, tehát hogy a kamasz tud ilyenkor dühös lenni, ha valami nem úgy megy, de hogy ez egy nagyon fontos tanulási korszak.
Elstipkovics Erika pszichoterapeutával, szakpszichológussal beszélgettem, szeretetre éhezve, 11 tévhit kamaszokról, nem csak szülőknek című könyvéről, ami a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.